Sok szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat, a Mária Rádió nagy családját, és köszönöm, hogy velünk tartanak most is az új évben. Áldott boldog új évet minnyájuknak és családjuknak. Keresztény bujék, bízzuk újra életünket Krisztusra. Arra gondolok, az első gondolatom, hogy elteltek a karácsonyi ünnepek, és igyekeztünk lelkileg gazdagodni a betlehemi kisdet ajándékaként. Gyökösi Endre szép szavait olvastam a 365 napos karácsony című tanulmányában, hogy ha Jézus a szívünkben van, akkor egész évben minden nap karácsony lehet. Hát átléptünk az új esztendőbe, és igyekszünk a megújulás jegyében folytatni azt, ami olyan gyönyörű volt 2021 tavaly szeptemberben, az eucharisztikus kongresszus, amelynek a jelmondatása az volt, minden forrásom belőled fakad. Hát ez az eucharisztiában való mély hitünk vezesse lépteinket Isten áldásával az új esztendőben is. Ebben az évben is folytatjuk az embert szolgáló gazdaság műsort. Tavaly sok mindenről gondolkodtunk el közösen, idén is szeretettel hívom együtt gondolkodásra önöket. A műsort nem egyedül készítem, Králik Ottó mérnök úr önzetlen, lelkiismeretes, odaadó, szakszerű szerkesztési munkája és műszaki munkája eredménye ez a műsor. A Jóisten minden áldását kérem rá. A mai alkalommal a témánk gazdasági kilátásaink 2022-re. Most az új év első adásában egy kis áttekintést adnék 2021-ről és 2022-es perspektíváinkról. A műsort igyekszem ezentúl is három szempont köré felépíteni. Az egyik, hogy az adott kérdésre mit mond a közgazdaságtudomány, nem túlságosan elméleti dolgokban, de hogy a legfontosabb elvi kérdések tisztázása. Második szempont a gazdaságpolitika, mert nagyon jól látjuk az életünkben, különösen az elmúlt évben és az idén is, és remélhetőleg, hogy a pozitív gazdaságpolitika folytatódhat, és folytatódnia kell az emberek érdekében, mert a gazdaságpolitika jó működésétől, a jó intézkedésektől nagyon-nagyon sok függ. És a harmadik, hogy igyekszem majd a kulcskérdések kapcsán újra és újra előkerül az infláció, az adósság, a kamatteher, úgyhogy a következőkben majd mindig egy-egy témában igyekszünk elmélyülni, de úgy, hogy aznak a nemzetgazdasági vetületén túl az egyénekre, családokra, azaz mindnyájunkra gyakorolt mindennapi hatását igyekezzünk közösen átgondolni. A gazdasági helyzetről a következőket szeretném. Ez még nem a 2021-es év összefoglalása, hiszen majd végleges adatok, hivatalos végleges statisztikai adatok csak februárban állnak rendelkezésre, akkor visszatérünk rá. Most inkább egy áttekintést szeretnék, hogy 2021 minőségileg hogyan alakult, és mit várhatunk az eddigi tények alapján szakszerű előrejelzéssel 2022-re. Kérem szépen, amíg a nemzeti termelésnek a statisztikában számba vett 12 fő területét, a mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, és így tovább a művészet és oktatásügy, egészségügy, szórakoztatás ágazatokig, három ágazat kivételében 2020-ban mindenütt visszaesés következett be. Ez a 2020-as adat a kereskedelemnél volt minimális növekedés, az információ és kommunikációs területen és a pénzügyi szolgáltatások területén. A többi súlyos visszaesés mutatott a leginkább a szálláshely szolgáltatások és a vendéglátások. Kérem szépen, 2021-ről már látszik és örömteli adatok, hogy valamennyi 12 területen, tehát a nemzetgazdasági termelés, ugye önök már jól tudják, GDP termelés, azaz a bruttó hazai termék értéke minden területen növekedett, különböző mértékben, de mindenütt jelentősen. Hogy a koronavírus évében ezt el lehetett érni, és hogy Magyarország a koronavírus járványt is igyekezett visszaszorítani, jól kezelni, és emellett a termelést is fenntartani, a munkahelyeket megmenteni, sőt bővíteni, azon kevés országok közé tartozunk, amelyeknél a foglalkoztatás és a munkahelyek bővítése 2021-ben igen erőteljes volt. Hát ezt a járvány közepette elmondani igen jóleső dolog és Magyarország népének, nemzetünknek jó munkáját és a jó gazdaságpolitikát egyaránt dicséri. Na most konkrétan a bruttó hazai termelés értéke 2021-ben, tehát most elmúlt évben körülbelül 7%-kal növekedett. És ezzel több mint kiegyenlítette a megelőző évi, a 2020-as visszaesést. Tehát immár a koronavírus járvány kitörésének előtti időszakára térhettünk vissza, és egy pozitív bázisról indulhat a 2022-es nemzetgazdaság Magyarországon. Valamennyi 12 területen pozitív növekedés következett be. A mezőgazdaság szerényen 2%-kal nőtt, ugye hát a problémák ellenére meg a szélsőséges időjárás meg sok más gond miatt még nem értük el a 2019-es válság előtti szintet, de minden esetre a tavalyi visszaesésből ledolgoztunk. Az ipar rendkívüli mértékben 13%-kal nőtt, amellyel immár meghaladtuk a 2019-es válság előtti szintet is. A kereskedelem 6%-kal bővült reál értékben. A szálláshelyek, szolgáltatások, vendéglátások ágazat is 3%-kal, tehát bővülni tudott, de sajnos még mindig nagyon-nagyon elmarad a válság előtti szinttől. 2022-re viszont az egyik legjelentősebb növekedést itt prognosztizálják, és megalapozottan remélhető, hogy mintegy 15%-os belföldi szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás együttesen 15%-kal fog bővülni idén, azaz 2022-ben. A szállítás és raktározás növekedett, valamennyit ledolgozott hátrányából, de hát értelemszerűen kevesebb volt a szállítás iránti igény, amely viszont azért elkezdett bővülni, és 2022-re mintegy 4%-os bővülés várható. Nem mondanám végig valamennyi ágazatnak a pontos növekedési adatát, illetve a 21-es nem végleges becsült adatokat, de az látható, hogy a pénzügyi szolgáltatások is bővültek, az információ és kommunikációs ágazat az egyik legdinamikusabb, ez ugye a válságban sem esett vissza, és idén 22-ben tovább fog bővülni. Rövendetes, hogy a szakmai, tudományos és műszaki ágazat, szakmai, tudományos és műszaki tevékenység jelentősen mintegy 7%-kal bővült idén, és 2022-re is további bővülés várható. A művészeti szolgáltatási ágazatban 2021-ben bővülés volt a válsághoz képest, de a válság előtti szintet még nem értük el. Remélhetőleg az idei év során ez is bekövetkezik, és adja jó Isten, hogy a koronavírus helyzet megjavulásával, illetve remélhetőleg enyhülésével, vagy remélt megszűnésével további előrelépés várható. A 2021-es év a belföldi felhasználásban az az érdekes és fontos adat, immár egy egészséges helyzetet jelöl, hogy az egyéni fogyasztás is nőtt, és az állóeszköz felhalmozás, tehát a gép és berendezés beruházások is nőttek. Ugyanez várható a 2022-es évre is, sőt, az idei 2022-es egyéni fogyasztás a 21-es évinél is gyorsabban fog bővülni. Az export és az import 2020-ban visszaesett, tavaly 2021-ben immár növekedésnek indult, és nagyon jelentősen meghaladta a válság előtti szintet. Két számjegyű növekedés, 10% körül növekedés várható 2022-ben az exportban, és ezt megközelítő 9%-os növekedés az importban. A munkanélküliségi ráta a 2020-as 4,3%-ról 4,1%-ra csökkent, és 4% köré vagy az alá mérséklődik 2022-ben. Hadd jegyezzem meg, hogy a válság ellenére sikerült teljesíteni 2010-hez képest az 1 milliós munkahelyi többletet, immár 4,7 millió ember dolgozik Magyarországon. A folyófizetés és tőkemérlegünk 2021-ben mintegy 0,5%-os hiányt mutatott, de azért ez a bruttó hazai termékhez viszonyítva mínusz 0,3%-kal nem túl jelentős, és 2022-re immár majd remélhetőleg jelentős többlet mutatkozik, az előrejelzések szerint esetleg 3 milliárd euró is, és a bruttó hazai termékhez képest 1,8%-nyi többlet, tehát 2022-ben a külgazdaságban is a magyar gazdaság visszatér a pozitív tendenciákhoz. Hát kicsit sok adatot soroltam fel, elnézést, de hát ugye közgazdasággal foglalkozók sokan érdeklődnek a számok és a konkrét tények iránt. Szeretnék tovább lépni immár a gazdasági kilátások, várakozások felé. Gazdasági várakozások 2022-re, ahogy az adatokból is kiderül, igen pozitívak, tehát reményteljesen tekinthetünk a 2022-es évbe, amelyet immár megkezdtünk. A gazdaságpolitika, én a gazdaságpolitika pozitív vonásait szeretném kiemelni, erről majd egy külön előadást is szeretnék, hogy családbarát gazdaságpolitika és gazdaságösztönzés eredményei. A múltkor is ezt már érintettük. Minden esetre a gazdasági növekedés folytatása minden az alapja, és ezt az állam igyekszik a gazdasági források biztosításával, tehát a gazdaságba juttatott pénzmennyiséggel növelni. A gazdaságpolitikai intézkedéseknek én a célzottságát és pozitív hatásait szeretném kiemelni, arról vonatkozóan nevezetesen, hogy gyermekvédelem, tehát hogy minden korosztály védelemben is célzott pozitív támogatásban részesüljön, és ne egy segélypolitika, hanem a teljesítményösszönzés és ugyanakkor gondoskodás gyermekeinkről, ifjúságunkról, nyugdíjasainkról és a fiatal munkavállalókról is. Na most, ami a gyermekvédelmet illeti, 2010 előtt egyetlen tolvonással elvették a gyesgyed, összesen 2 évre csökkentették a 3 évről, ezt a jellegi gazdaságpolitika visszaadta és szilárdan tartja. Ifjúságunk támogatása az legfőképpen, hogy tanuljanak, és ehhez a magyar gazdaságpolitika és a kormányzati intézkedések mindenki számára az érettségig ingyen tankönyvet juttatnak. Ez a teljesítmény és a jövendőnk iránti elkötelezettségnek nagyon konkrét, kézzelfogható, szó szerint kézzelfogható példája. Ifjúságunk forgassa is minél többet tankönyveinket és a jó könyveket. A világon majdnem páratlan, egyetlen egy országban van még, hogy a fiatal munkavállalóknak nem kell személyi jövedelemadót adót fizetni, ez a két ország, Magyarország és Lengyelország. Hát ez ismét beszédes tény, hogy a munkavállalás támogatása, hogy ifjúságunk vagy tanuljon, vagy dolgozzon, vagy mindkettő, hát ez azoknak ugye nem tetszik, akik olcsó rabszolga munkaerőt szeretnének a magyar ifjúságból. Hát látjuk, hogy nem ez lesz. Itt majd az lesz, amikor az oktatásról beszélek, oktatás és munka viszonyáról, hogy kiképzett ifjúságunknak érdemes legyen itthon maradni, perspektívákat lásson, és hát anyagilag is meg tudja itt alapozni a jövőjét a lakhatás és egyéb körülmények tekintetében. Mint ismeretes és örvendetes tény, hogy Magyarország élen jár, a leggazdagabb országokat is részben túlszárnyalja a lakáshoz jutás támogatása terén. Én ezt megint annak a fontos dolognak tudom be, hogy prioritást kell biztosítani annak, hogy egy kiszámítható életpálya, még akkor is, ha 25-30 évi hitelfelvétel révén, de a lakáshoz jutás kiszámítható legyen, és elviselhető terhei legyenek, hát ezt szolgálja a kamatpolitika, amely nagyon határozottan kamatkedvezményekkel, sőt ugye több gyermekes családoknál jelentős gyermekek utáni adóelengedéssel támogatja a lakáshoz jutást. Gondoljuk meg, hogy az 50-es, 60-as, 70-es és 80-as években lakást lehetett, kellett kérni, igényelni, aztán a gyermekek gyakran felnőttek, mire egy kis panellakáshoz lehetett jutni. Úgyhogy én a lakásrendszer kiszámíthatóságát szintén az egyik legfontosabb tényezőnek tartom. A rezsiköltség csökkentés, amely már sok éve működik, 2022-ben is folytatódik és fennmarad, remélhetőleg, hát akkor, ha ez a gazdaságpolitika folytatódik, és ennek szintén nagy jelentősége van azért, mert a keresetből, ha kevesebb arányt viszel a lakhatás és megélhetés és rezsiköltségek, akkor több marad minden másra, és a gazdasági helyzet, a családok gazdasági helyzete stabilizálódik, sőt javul remélhetőleg, valószínűleg ez is folyamatos tendencia lehet. Mindezt a munkaképes és dolgozó korosztályoknak kell kitermelni, és itt nagyon lényeges, hogy a gazdasági teljesítmény, a munkából származó teljesítmény növekedés legyen mindennek a fedezete. A ledolgozott élet után pedig a nyugdíjasok ugye ismeretes, hogy 2021-ben mennyi juttatást kaptunk, és immár az 5%-ra előrejelzett átlaginfláció miatt 5%-os nyugdíjemelés valósul meg, immár napokon belül, ugye január folyamán, és a megemelt összeg lesz az alapja a teljes 13. havi nyugdíj visszaépítésének. Kérem szépen, persze az egyik része, azt lássuk, az infláció kiegyenlítés, az nem reál növekedés jelent, de megakadályozza, hogy az inflációhoz képest romlás következzen be a nyugdíjasok helyzetében. És hát egyértelműen a 13. havi nyugdíj, amelynek a jelentősége, amely Európa legtöbb országában nincsen, sőt azokban a klasszikus országban is, ahol egy havi karácsonyi pénzt adtak, tehát 13. havi nyugdíj jelleggel, ott is nem minden szektorra terjedt ki, sőt sok esetben visszaszorult, számos vállalat nem tudta elérni, mint például Ausztriában vagy Németországban. De azért ott mind a két országban igen jelentős az egyhavi karácsonyi pénz, csak ezt a vállalatok juttatják a munkavállalóiknak, és a nyugdíj az pedig a közalkalmazottaknál, pontosabban köztisztviselőknél részben megvan, részben az újonnan munkába lépőknél már nem várható, tehát a beamtel státusz, a híres köztisztviselői státusz az csak meghatározott körre vonatkozik. Na most visszatérve Magyarországra, az a legjobb hír, hogy mindennek megvan a pénzügyi fedezete. Ha az összes kiadásokat összeadjuk, majd a költségvetésről külön előadást szeretnék tartani, akkor nagyon nyilvánvaló, hogy mindezek rendelkezésre állnak a 2022-es költségvetésben, tehát nem hitelből történik, nem juttatás és adogatás történik, hanem egy észszerűen megtervezett és mindenki elérő és célzottan elérő politika, amelynek forrása a többlet teljesítmény, az a 7%-os növekedés, amely 2021-ben megvolt. Ehhez járulnak a széleskörű béremelések, amelyekre szükség is van, tehát nagyon fontos lenne, hogy tendenciájában csökkenjen az a szakadék, amely kétségtelenül még mindig elválasztja Közép-Európa népeit, köztük Magyarországot is, Nyugat-Európától. Hát ennek a hátránynak a ledolgozásán is kell dolgozni. És örvendetes tény még az is, bár a másik oldalát, az éremnek két oldala van, másik oldalát is nézni kell, az éremnek két oldala van, nevezetesen az, hogy az államháztartási egyenlegek, tehát magyarul a költségvetésnek a mérlege valamennyi a koronavírus miatt gyakorlatilag valamennyi európai országban deficitet mutat. Ez a deficit Magyarországon kisebb, mint a mediterrán országokban. A 2021-es adat körülbelül valahol 7,5% lesz, és ezt 6%-ra kívánják mérsékelni 2022-ben. Tehát egy mérséklődő pozitív tendencia, de azért a hiány fennmarad, és a költségvetési hiány miatt nem a szociálpolitikát, nem a béremeléseket tervezik visszafogni, hanem ideiglenesen a következő évre halasztani néhány közberuházást, illetve néhány újonnan megkezdendő beruházást, vagy például a repülőtérnek a visszavásárlását a magyar államhoz. Hát mindezeket mérlegre téve sok-sok reménység, sok-sok pozitív tény van, de sok-sok feladat is van előttünk. Melyek ezek? A következőkre szeretnék itt néhány dologban gondolni átfogóan. Az egyik az, hogy a létszükségletek kielégítése áll előtérben, mert ugye ez az alapja, amiről már többször beszéltünk, a magasabb rendű értékek érvényesülésének, tehát egy létbiztonság, egy szolíd megélhetés alapja annak, hogy a szellemi, lelki értékekre több idő, több erő és több lehetőség jusson. A gazdálkodás, felelős gazdálkodás mindenkit érint, egyént, családot, vállalatot és nemzetgazdaságot. Itt az idő, az erő, a javak elosztása és a reálgazdaság és a pénz viszonya viszonyának alakulása játszik nagy szerepet. A másik kérdés, hogy az egyéni és a közjó összekapcsolása, összeegyeztetése, ez mindig és minden országban nehéz feladat, minden időben. A kereskedelemben a kereslet és a kínálat alakulása nagy szerepet játszik. Hát itt ezügyben ugye az van, hogy az iparcikkekből, szolgáltatásokból rendelkezésre áll, és bővülhet a kereslet, de például több területen jelentős hiány mutatkozik, így az építőiparban. Ennek ugye a súlyos negatív következményekkel járó hatása volt, hogy nagyon megemelkedtek a lakásárak. Egyszerűen ugye a többletkeresletet a rendelkezésre álló többletforrásokkal szemben nem lehetett, nem is lehetne talán világ egyik országában sem ilyen gyorsan bővíteni a kínálatot, a munkaerőállományt, a rendelkezésre álló építési kapacitásokat. Hát mindesetre ugye ez egy nagy feszültség, de ezt is igyekezni kell kezelni. Most kérném szépen, még azt szeretném hangsúlyozni, hogy igen jelentős a szociális munka és a nem profit alapú tevékenység aránya Magyarországon. Gondoljunk itt arra, hogy az önzetlenség, a jóság haszna, a szép élet elsősorban, és az, hogy nem haszontalan, ami nem hoz profitot, mert a haszon az sokkal több, annak a ténye, hogy mások boldogságának szolgálatában lehetünk mi is boldogok. Ebben a szellemben szeretnénk mi is továbbra is tevékenykedni itt a Mária Rádióban, hogy egy szellemi, lelki felemelkedés és egy emberi élet boldogsága legyen mindenkié. Kodály Zoltánra gondolva, aki olyan gyönyörűen mondta, legyen a zene mindenkié. Jelszavunk legyen a tett, a jó Istentől kapott természet, erkölcs, tehetség, tudás. És ha mindez együtt van, akkor a tudás emberség megkoronázva szeretettel olyan érték, amely messze túlmutat a gazdaságon, de hát az ember szolgáló gazdaságnak ez a lényege, efelé kell haladnunk, vagyis hogy látjuk, hogy a világban mennyi rombolás van, rombolás helyett építés, és az építő, önmagát kiteljesítő ember egyben ajándék lehet, és legyünk önmagunk is, családunk, nemzetünk és az emberek számára. Állam és piac viszonyával is fogunk foglalkozni, export-import összefüggéseivel, hogy ezek hogyan alakulnak. De mindennapi problémáink megoldása és helyünk a világban, a világgazdaságban mindannyiunktól függ, egyéntől, családtól, vállalattól. Tulajdonképpen az együttműködési készség, a kooperatív társadalom, a romboló diffúz erők ellenében ez az, ami előre vihet mindnyájunkat 2022-ben. Széchenyi István gyönyörű gondolatát olvastam tegnap. Egyesült erővel iparkodjunk azon, hogy Magyarországon egy ember se legyen kenyér és ruházat nélkül, földél és szakismeret nélkül, és az erkölcsi műveltséget senki ne nélkülözze. Hát az erkölcs, a tehetség és a tudás, ez legyen, és lesz is reméljük, előrehaladásunk alapja és záloga. Ezt szeretnénk szolgálni a Mária Rádió műsoraival. A Jóisten áldása legyen életükön, munkájukon. Szép egyházi énekünk tartalmazza, új esztendőben, új szívekkel, dicsérjük Jézust énekekkel. Ha ezt megvalósítjuk, és együtt imádkozunk és dolgozunk, akkor megvalósul, hogy új esztendőben, új szívekkel dicsérjük Jézust életünkkel.
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.